Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéit, ezeket megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 22. fejezetében, az első 14 versben a következőképpen. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak ráméltók. Menjetek hát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Mikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Atyám, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt hétvége lázas izgalomban telt itt Nyíregyházán, legalábbis egyesek számára, hiszen a római katolikus templomban Szabó Zsófi, az ismert celeb színésznő házasságot kötött. Az elmúlt hét, a mögöttünk lévő hét a Szonon, meg a Kelet-Magyarországban, meg akár a televízióban is ennek a esküvőnek a visszhangjaival volt tele. Többek között még miniszter úrunk is kellemetlen helyzetbe keveredett, mert az újságírók ugye kikezdték, hogy hogyan jött le helikopterrel, mint is történt ugye ennek a ceremónián történő megjelenése, részvétele. A meghívottak alapján kevesen voltak a meghívottak, de sokan szerették volna látni ezt az eseményt, ezt az alkalmat. Sokan, úgy hallottam, hogy fényképezkedtek is. Épp a kórházban az egyik ápoló mesélte, hogy az egyik ismerőse ott volt ezen az esküvőn, vagy legalábbis részt vett, és boldogan állt oda a mennyasszony mellé, és egy selfie képet készített magáról, hogy a mennyasszony Szabó Zsófi és ő ott vannak ezen a közös esküvőn. Ceremónián alkalmon. Legyen a bulvár sajtóból röviden ennyi elég. Milyen érdekes, testvérek, hogy mennyi energiát, impulzust tud az ember befektetni egy ilyen eseménybe, hát ha valami lényeges történik, hát ha valami olyan dolog, amelyben ő is részesülhet, belefolyhat, egy kicsit ennek a történetnek a része lehet, és Jézus arról beszél, testvérek, hogy valami hallatlan nagy dolog történik az ember életében, és erre meg sokszor sokan fittyet hánynak. Isten sokszor és sokféleképpen szólt, így olvassuk, testvérek, a Bibliában, az Új Szövetségben, a proféták által, az utolsó időben pedig szólt az ő fia, Jézus Krisztus által, és ez a szólás, ez valójában egy meghívás is. Isten meghív bennünket a vele való közösségbe. Ez a mai vasárnap is valójában felfogható úgy, hogy Isten meghívott bennünket a vele való közösségre. Az, hogy mi meghallhattuk ezt a hívást, az, hogy mi ennek a meghívásnak engedelmességben válaszolhattunk, és részt vehetünk ezen az Isten tiszteleten, ez is Istennek az ajándéka. Milyen csodálatos az, hogy Jézus úgy beszél Istenről, testvérek, hogy Isten az, aki magához hív bennünket, aki adni akar nekünk valamit. Azon az esküvőn nem történt még különböző kártyáknak az osztogatása sem, vagy egy kis esküvői süteménynek a kóstolója sem. Istennek valami olyan fontosat akar számunkra adni, ami igazából a vele való találkozásunknak, közösségi élményünknek az egyik legfontosabb alapja lehet. Jézus, amikor erről az esküvőről beszél, erről a kijár királyi mennyegzőről, testvérek, akkor egy olyan képet állít elénk, amelyet az akkori kor palesztin emberei nagyon jól értettek. Az akkori korban lévő emberek nagyon jól értették, hogy miről van szó. Az akkori korban, testvérek, szegények voltak az emberek. Nem volt fényűzés, nem volt gicseség, nem volt rongyrázás. Ott örültek, hogyha lehetőség volt, hogy egy baráti körben valaki meghívta őket, mert az a találkozásnak a helyszíne volt. Egy esküvő a találkozás alkalma volt. Egy olyan alkalom, ahol összejöhettek közös ismerősök, barátok, rokonok, szomszédok, ahol le lehetett ülni egy közös asztalhoz, és lehetett beszélgetni egymással, talán olyan dolgokról is, amit lehet, hogy a hétköznapi életben, a mindennapi rohanásban abszolút nem volt lehetőség, vagy nem volt idő megkérdezni egymástól. A találkozás helyszíne volt az esküvő. Ma is sokszor egy találkozás helyszíne, egy mennyegző, egy esküvő. A két héttel ezelőtt feleségemmel kerékpározunk szombati napon, ki Sóstóra, és azon a napon már másodszorra találkoztunk a másodunoka testvéremmel, és már a második találkozás olyan alkalom volt, hogy ott nem tudtak igazából csak így elsiklani mellettünk, és hello-hellót köszönni, vagy szia-sziát köszönni egymásnak. Elkezdtünk beszélgetni, egy 3/4 órát beszélgettünk, én nem is tudom, Judittal mikor beszélgettem utoljára ennyit. Katasztrófa, testvérek, belegondolok abba, katasztrófa, a Hulló utcán laknak, mi meg az Árok utcán körülbelül 3 percre egymástól. És évek óta egy kúma szót nem váltottunk egymással, mert sokszor másak az útjaink, nem találkozunk egymással. Ha találkozunk is, sokszor ugye siet az ember, legtöbbször rajta látom, hogy sietős, gyorsan megy, egyébként is világ életében ilyen volt. Na ebben a beszélgetésben aztán említettük neki, és milyen érdekes volt, hogy rögtön reagált is rá, hogy milyen jó lenne, ha mi találkozhatnánk egy kicsit gyakrabban unokatestvérek. Hogy olyan döbbenetes, hogy legalább egy évbe egyszer időt kellene szánni arra, hogy egy szombat délutánt együtt töltsünk, hogy megkérdezzük legalább a másiktól, hogy mi van, hogy van, hogyan zajlik az életed, hogyan halad életednek az iránya, van-e esetleg valami olyan, amiben meg tudlak téged hallgatni, vagy segítségedre tudok lenni. Hát kicsit katasztrófa sokszor ez a helyzet, az ember megdöbbennek ezek az emberi kapcsolatainkon. Szóval visszatérve a mennyegzőre, egy olyan alkalom, egy olyan lehetőség volt, ahol egy kicsit a szürke, kopottas hétköznapokból ki lehet lépni, ahol a szürke, kopottas hétköznapokból be lehet lépni egy olyan szintérbe és egy olyan öltözetbe, ahol lehetőség van az egymással való találkozásra. Testvérek, ne gondoljuk csak azt, hogy ez a történet pusztán arról szól, hogy van egy ünnep, amelyet Isten felkínál számunkra, egy vasárnap mondjuk, sűrítsük bele az életünk történetét egy vasárnapba, és akkor valójában arról szól az ige, hogy hát a vasárnapra azért készüljünk fel, illően jelenjünk meg, mert az Úrral való találkozásunk lesz. Tehát ez a történet, ez a mennyegzői meghívás, ez valami sokkal mélyebbet szeretne majd számunkra mondani, amit folyamatosan szeretnék kibontani az igében. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levélben erről ír, amikor a korintusiakat köszönti testvérek, hogy mi történik. Azt mondja, Isten meghívott titeket a mi Urunkkal, a Jézus Krisztussal való közösségre. Tehát mi történik abban a mennyegzőben, amelyre Isten hív bennünket? Az a vele való találkozásra hív bennünket, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre hív bennünket. Az ő életébe való belemerülésre hív bennünket, és arra, hogy valahol, ahol, ahogy Wilhelm Busch fogalmazta, ugye a 20. század ismert német evangelizátor a prédikai, valahogy megéljük azt, hogy Jézus a mi sorsunk. Hogy összefonódva legyünk. Isten hív magához bennünket. És miért? Azért, mert tudja testvérek, hogy sokszor elsodródott az életünk tőle. Hogy sokszor nagyon messzire sodor bennünket az élet, és szeretne visszahívni bennünket. Szeretné, hogy a vele való találkozásban valahogy visszaadhassa azt, ami igazából hiányzik az életünkből. Gyökösi Endre írja egyszer, hogy egy kedves barátja látogatta meg karácsony előtt néhány nappal, egy beszélgetésben legyettek, és az illető egyszer csak zokogásba tört ki, elkezdett sírni. Na, nézte Gyökösi, hogy vajon mi történik, azt mondja, képzeld, mi történt tegnap este. Azt mondja, hogy valaki a kertes házunk előtti kertbe behatolt, és a gyönyörű fenyőnket, ami csodálatos, pompás volt, és amelyet minden évben felszoktunk díszíteni, a közepén kifűrészelte. Tehát pont a legszebb részt kivágta, és elvitte magának karácsonyfának. És Gyökösi elkezd gondolkodni, hogy bizony mennyire döbbenetes, hogy sokszor így van testvérek az életünkben, hogy valahol hiányzik pont az életünknek a közepe. Pont az az egy dolog, amit egy életen keresztül hajszolunk, keresnénk, pont az az egy dolog, amellyel kapcsolatban Kosztolányi azt mondja, hogy pont az egy dolog nincs meg az ember életében, amiért érdemes lenne porig égni, amiért érdemes lenne mindent egy lapra feltenni, azt mondani, hogy ez az, amit kerestem, ez az, amit én most már végre megtaláltam. Így van, testvérek, milyen döbbenetes a kifűrészet fenyőnek a története, valahogy így van a mi életünk, és hogy itt hiányzik valahol az életünknek a közepe. Megmarad az alja, lehet arra is díszítgetni, lehet különböző sallangokat, díszeket, kacatokat rakosgatni, de igazából az, ami ott van, ugye, az hiányzik. Az apostolok cselekedeteiben Pál apostol a megtérésének a történetéről beszél, testvérek, és emlékszik valaki, hogy hányszor beszél Pál apostol, hányszor mondja el az apostolok cselekedetében az ő megtérésének a történetét? Lehet számot mondani? Három, bizony. Háromszor. És a harmadik alkalom, amikor Festus előtt van, érdekes módon tessenek majd elolvasni a különböző történeteket, dolgokat. A harmadik esetben, amikor ott van Festus előtt, akkor mond egy érdekes mondatot, azt mondja, a másik két helyen nem találjuk ezt, azt mondja, hogy mikor találkozik a názareti Jézussal Pál, akkor azt mondta neki Jézus, hogy Pál, nehéz neked az ösztöke ellen, vagy az ösztönöd ellen rugódoznod. Miért érdekes ez? Mert az eredeti görög szövegben, hogyha megnézzük, akkor az eredeti görög szövegben itt ez a főnév, ugye, tehát az ösztön, az valójában nem valami érzelmi cselekedete irányú, hanem az itt szereplő szó az azt jelenti, hogy kentrum, tehát amikor Pálnak szól Jézus, akkor azt mondja, hogy nehéz neked a közeped ellen, a centrumod ellen rugódoznod. Milyen döbbenetes, ugye, testvérek? Jézus pontosan rátapint Pál apostol lázadásának a pontjára. Isten pontosan rátapint sokszor azokra a neuralgikus pontjainkra, amelyekkel kapcsolatban mi aztán szeretnénk agyon hallgatni ezeket a dolgokat. Isten az, aki igazából az a közép, az a centrum. Jézus az a közép, az a centrum, ami sokszor sok ember életéből hiányzik. És testvérek, ezt jó szándékú, vallásos pótlék sem tudja megelégíteni, biztonságot nyújtani az embernek. Sem az, hogy jó bolivér keresztelt, sem az, hogy Túróci Zoltán konfirmált, sem az, hogy rendszeresen befizetem az egyházadót, sem az, hogy minden éneket ismerek kívülről az énekeskönyvből, és tudom azokat csodálatosan mondani. Most csak a vallásos létünknek a dolgait próbálja az ember egy kicsit forszírozni, fitoktatni. Az életünknek a közepe. Azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy a ti örömötök teljes legyen, és azt mondja Jézus a János evangéliumában, tessenek megfigyelni, János evangélium a 15. fejezet 11. versében, hogy én örömöt adok nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Hát Jézus ezért jött, ezért hív meg bennünket az Atya, ezt szeretné nekünk adni, ezt a teljes örömöt szeretné nekünk adni, hogy a mi örömünk teljes legyen, hogy ne csak rész szerint való, ne csak pillanatokban, apró halvány foszlányokban megélt örömke, ugye lehet ezt is mondani. Én mesélek mindjárt egy sztorit az Istenkéről, testvérek. Isten vár bennünket, hozzá vissza lehet menni, hozzá lehet közeledni. És azt mondja az ige, hogyha mi közeledünk hozzá, ő is közeledik hozzánk. De most mégis hagy emeljem ki inkább azt az aspektust, azt a irányvonalat, hogy Isten közeledik hozzánk. Érthetetlen módon, megmagyarázhatatlan módon. Nem azért, mert az embernek ez jár. Testvérek, egy történet, nem lehet, hogy már meséltem, akkor bocsánat, tessenek intenni, hogy már ez a történet már ismerős. Egy egyházi alkalmon voltunk, fiatal lelkész szervezte ezt az alkalmat, részt vettünk ezen az alkalmon. Nagyon tartalmas, nagyon aranyos együttlét volt. A vége egy közös ebéd. Közös ebédre mindenki hivatalos volt, aki részt vett ott azon az alkalmon. A közös ebéd végén beszélgettünk, oda jön hozzám a lelkész, és mondja, hogy azt mondja, tudod, Mihálykám, én megettem 2 tányér ételt is. Hát mondom, egészségedre váljon. Azt mondja, tudod miért? Ebben az alkalomban, ebben a szervezésben igazából ez jár nekem. Nem ledöbbentem, nem akkor lehet, hogy nekem nem kellett volna megennem egy tányért, és akkor juthatott volna neki 3. Nekem aztán teljesen mindegy, de milyen döbbenetes, testvérek, az emberi gondolkodás, emberi logika jár nekem. Isten közeledik hozzánk, de nem azért, mert ez jár nekem, hogy az Isten odajöjjön, hogy az Isten megszólítson engem, hogy az Isten szóba álljon velem, meg az Isten felkaroljon engem. Milyen döbbenetes az emberi torz gondolkozásunk. Jár nekem. Sose gondolkoztam még el ezen, testvérek, hogy nekem bármi is járna, de amit Isten adott, azt mindig hálás ajándékként vettem el tőle, mert tudtam azt, hogy ha én a rongy életemet nézem, testvérek, az ég egyet a világon, semmire nem lennék méltó. Nem csak azért, mert ezt betanultam, meg ezt kell mondani evangélikus teológusként, hanem ez tényleg az életemnek a tapasztalat, hogy én saját életemben nézek, akkor sokszor nem a jót látom, hanem a rosszat, ugye Pál apostol együtt vívódok ebben a kérdésben, és azt mondom, hogy Istenem, hálát adok neked, hogy Jézus Krisztuson keresztül nézel engem, és hogy megajándékozol olyan dolgokkal, olyan képességekkel, amelyekkel egyébként magamban nem lennék képes, magamtól nem lennék képes. Isten adni akar nekünk, testvérek, és még hozzá ingyen. És hogy ezt az ő szeretetteljes kezdeményezését lássuk, a János 3.16 erről világosan beszél, hogy Isten hogyan lépett a történelem menetében, világosan, határozottan és értetlen, hogy Isten úgy szeretett bennünket, úgy szeretett téged, meg engem is, hogy Jézus még akkor meghalt, mielőtt bűnösök voltunk, ugye ezt mondja az apostol, de a János 3.16-ban még így fogalmaz János, hogy úgy szerette ezt a világot, úgy szeretett benne téged és engem, hogy Jézust adta értünk. Erre azt mondani, hogy ez jár nekem, azért az vakmerő arcátlanság minimum. Testvérek, erről ennyit. Izsaiás próféta könyvében találunk egy érdekes igeszakaszt, amelyben Izsaiás 55-ben az első két versben Isten azt mondja mindazoknak, akik a földi életben találtak örömkéket, de örömöt nem, hogy jöjjetek! Jöjjetek, akiknek nincs pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Vegyétek a bort és a tejet! Nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Mire világos az isteni útmutatás, testvérek. Azt mondja Isten, hogy Ha igazi bőségben, igazi örömben szeretnél lenni, hogyha nem csak örömkéket szeretnél megélni az életedben, hanem azt az örömöt, amelyet csak ő tud adni, hogy az életed egészé legyen, hogy ott az a kifűrészet, középső rész, ami sokszor talán hiányzik, hogy a helyére álljon, ott legyen és tündököljön díszben, akkor azt mondja Isten, hogy jöjjetek, vegyétek, ingyen adom nektek. Nem úgy van az. Amiért az ember megdolgozik, ugye? Miért az ember beleteszi a saját energiáját, teljesítményét, amivel Reményi Sándor döbbenetes soraival véresre zúzza a koponyáját? Na, az valami. Az valami. Ingyen. Ez manapság már ki ad, mit ad ingyen. Az ige azt mondja, hogy itt van, vegyétek. Milyen hallatlan lehetőség, testvérek, rácsodálkoztunk-e már arra, hogy minden vasárnap megnyílik a kegyelem trónusa, hogy Isten kínálja az ő bűnbocsátó szeretetét az úrvacsora közösségében. Néha rádöbbenek, hogy az ember számára annyira automatikussá tud lenni, nem? Eljövök az Emmausba, tudom, hogy ott minden vasárnap úrvacsorai alkalom lesz. Veszem az Úr testét és vérét. És vajon átélem-e, megtapasztalom-e? Ezzel az élettel a következő hétig járok-e, hogy Isten milyen hallatlan kegyelmet kínál számomra az úrvacsora közösségében, és milyen hallatlan örömöt tud számomra adni. De érdekes lenne, készítünk olyan értelmetlen statisztikákat az egyházba. Na, ilyenekről lenne érdemes beszélni, ilyenekről kellene megkérdezgetni az embereket, hogy testvérek, akkor most hogyan is van, hogyan is éled ezt meg? Kapsz-e örömöt az úrvacsora közösségében? Hogyan éled ezt a dolgot meg? Itt akkor ugye mit mondunk vallásos önérzetünkben? Hát az indiszkrét dolog, hát erről, hogy gondoljuk, hogy megkérdeznek bennünket, hogy gondoljuk, hogy a vallásos önérzetünkbe itt belépünk. Ó, nem, szórunk 10 milliókat értelmetlen felmérésekre, amelyeknek a végét úgy is tudjuk, testvérek. Hát 2011-ben felmértük a statisztikai felmérést, 2011-ben leírtam volna szívesen már a kedves szociológuson, akik csináltuk a felmérést, hogy testvérek, 2021-ben a stratégiánkkal körülbelül azt fogjuk elérni, hogy a eddigi 220 ezer evangélikusból lesz 170, és akkor még sokat mondtam. Valahol a lényegről kellene beszélni, arról, amit Isten kínál, Isten ad számunkra. Isten, aki hív bennünket magához. Milyen döbbenetes, ugye, az akkori korban lévő meghívás, az úgy történt, testvérek, az ember életében, vagy a meghívottak életében, hogy először volt egy általános meghívás. Először elmentek, és történt egy általános meghívás, hogy lesz majd egy lakoma, arra fel kell készülni, készüljetek fel erre. És aztán jött a második alkalom, ugye, amiről az igében már olvasunk, hogy a második alkalommal ténylegesen kimennek a szolgák, megérkeznek, és konkrétan mondják az időpontot és a helyszínt, hogy hol lesz és mikor lesz. Milyen érdekes, testvérek, ez a meghívás, a meghívó, meghívottak. A héten történt egy aranyos alkalom. Ismerőseimmel találkoztam egy rendezvényen, amelyre már hetekkel ezelőtt bennünket meghívtak, ott feszített nekünk két meghívó a kezünkbe. Megérkeztek, összetalálkoztunk velük, szegények aranyosan ott álltak hátul, némi bizonytalansággal, lehet, hogy némi feszültséggel, kicsit frusztráltsággal, hogy nekik nincsen még meghívójuk erre az alkalomra. Próbáltam ezt a dolgot feloldani, ezt a feszültséget, ugye, a meghívón számok voltak feltüntetve, hogy kinek hova szól az ülőhely arra az ominózus alkalomra, és akkor így mondták, hogy hát nekik még nincs ilyen meghívójuk, és nincsen számuk, és akkor én mindjárt ezzel a szójátékkal próbáltam élni, nem biztos, hogy megfelelő volt, hogy mondom, itt vagytok számtalanul ezen az alkalmon. És néhány másodpercbe telt, megérkezett a rendezvénynek az egyik házigazdája, és hozott számukra meghívót, és felszabadultan, boldogan elindultak, aztán mutatva a helyet, hogy hova lehet leülni, hol lehet részt venni ezen a meghívott alkalmon. Milyen érdekes sokszor, ugye, hogy az ember frusztrálja magát, van meghívóm, nincs meghívóm, vajon ideillek-e, beleillek-e ebbe a képbe. Testvérek, lehet, hogy én mostanában már ellazultam túlságosan ebbe a dologba. Úgy szokott lenni, hogy van, amikor konkrét meghívókra sem mindig. Lehet, hogy ez már azt mondják, hogy hát ez meg már tiszteletlenség, bunkóság, de van, amikor meghívott alkalmokra sem megyek el, azért, mert helyenként látom vagy érzem benne, hogy az pusztán csak a protokollnak szól. Én meg protokoll alkalmakon, rendezvényeken nem feltétlenül szoktam részt venni. Van sokkal másabb, fontosabb alkalomesemény is az életemben. Isten meghívása nem egy protokoll alkalom. Nem egy olyan, hogy most akkor te jöhetsz, te meg nem. Mennyire szépen csen ki ez a történetből. Azt mondja Isten, hogy gyere, így, ahogy vagy. Így, ahogy vagy. Nem szükséges semmit hoznod, csak gyere, hogy legyél, hogy megelégedjél, hogy megteljék az életed azzal, amivel eddig talán sosem telt meg, hogy részesülj abban, amire eddig kimondhatatlanul vágyódtál, de most meg is kaphatod tőlem. Milyen csodálatos ennek az isteni szeretetnek a bősége és nyitottsága. Testvérek, aztán szólok röviden arról is, hogy milyen döbbenetes az emberi arcátlanság. Azt olvassuk az írásban, hogy egyszerűen nem mennek el erre az alkalomra, erre a meghívásra. Nem érnek rá. Az egyik elmegy a maga földjére, a másik elmegy a maga kereskedésébe. Milyen döbbenetes, testvérek, hogy azért rá csodálkoztunk-e már az igében például arra, hogy igazából itt szorgos, dolgos emberekről van szó. Nem tivornyázni mennek, nem a kocsmába mennek kocingatni. Szorgos, dolgos emberek azok, akik elmennek, és azt mondják, hogy számunkra fontosabb inkább a munka. Fontosabb, hogy elvégezzem a betakarítási munkát, fontosabb az, hogy feltöltsem a polcokat, kinyissak, mert lehet, hogy lesz, aki szeretne vásárolni nálam. Lukács evangéliumában meg van még egy kiegészítés, ugye? Lukács evangéliumában még azt mondja az evangélista, hogy van egy harmadik kifogás is, az, aki meg azt mondja, hogy hát feleséget vettem, megtaláltam életemnek a párját, el kell mennem, teljesítenem a házastársi kötelességemet. Hány kifogást tud még az ember keresni? Hány kifogást lehetne még mondanunk? Felsorolnunk. Sokszor tudnám, sokféleképpen tudnám mondani, meg megfogalmazni is azt, hogy hány olyan elutasítással találkoztam a szolgálatban, ahol hívogatás szeretetteljes invitálás mellett az illető fittyet hányt nem az én hívásomra, hanem Istennek a személyes hívására, arra az alkalomra, hogy vele közösségben lehessen. Egy december 25-én sétáltam Kölcsén a főutcán, mentem arra a hátul a Kistúr fele, készülve az Isten tiszteletre, lehet, hogy nem 25-e volt, mert az a fő 26-a inkább, tehát 26-a volt karácsony másnapja, akkor egy kicsit talán jobban, idézőjelben jobban ráért az ember, a gondolataimat szedtem össze az ige hirdetéshez, és találkozok az egyik evangélikus testvérrel, aki vígan jön ki a barátjától, összefutunk, érezhető volt rajta már az ige, italszag, és mondtam neki, hogy Feri, hát eltelt 24-e, meg eltelt 25-e is, és nem láttalak a templomban. Hát olyan jó lenne, hogyha részt vennél az Isten tiszteleten. És akkor rögtön jött a kifogásokkal, a mentségekkel, hát tudod, ez volt, az volt, amaz volt, mindenféle kifogás, én szeretettel hallgattam őt, aztán azt mondtam, hogy hát igen, azt olvasom én is a Szentírásban, ezt tapasztalom meg, hogy Uram, ki hitt a mi beszédünknek. Tehát sokszor ki hisz a prófétai beszédnek, a szeretetteljes hívószónak. Jézus is erről beszél, hogy keve sokan vannak, akik meghívottak, de kevesen vannak azok, akik értelmesen meghallják, elfogadják a meghívást, és engedelmeskednek is Isten hívásának. Mert a meghívás teljesítése helyett az volt a fontos, az a lényeges, amit nekik el kell végezni. Visszautasítanak testvérek egy életet jelentő meghívást. Ebben csak az a döbbenetes, hogy igazából fontosabb az, amit ők végeznek, mint az, amit Isten akar adni, Isten szeretne nyújtani számukra. És az igazából már a bűn kérdése, amelyről a Szentírás beszél, amelyről a teológia beszél. Mert minden olyan dolog bűn, amelyben a mi személyünk, vagy a mi eseményeink, a mi dolgaink Isten elébe kerülnek. Azonban mégis vannak ebben a történetben testvérek olyanok, akikben feltámadt a vágy. Feltámad a vágy az élő Istennek a megismerésére, a vele való közösségre, vagy esetleg sokszor inkább csak azokra a gyümölcsökre, áldásokra, amelyeket Isten szeretne, vagy Isten fog nyújtani számukra. Tehát ez is érdekes ebben a mai igében, tehát hogy még az sem elégséges, ha az emberben egyfajta vágy van, mert azt látjuk, hogy sokszor a vágy, a felindultság, az emberi fellángolása az is önmagában kevés. Nem egy történetet tudnék mesélni arról, hogy hányan voltak, akik határozottak, mondták azt, hogy igen, igen, jó lenne, igen, részt fogok venni, és aztán utána hosszú hónapokon vagy éveken keresztül nem lehetett soha a közösségi gyülekezeti alkalmon találkozni velük. Azt olvassuk, testvérek, a tékozló fiúnak a történetében, hogy az ember életében van egy olyan fordulópont, amikor nem elég a vágyakozás. Amikor nem elég a fantáziágatás, nem elég a meditatív elmélkedés arról, hogy mennyire jó is lenne az atyai házban. Hanem amikor konkrét cselekvésnek az ideje van. Amikor arról szól Istennek a hívása, hogy nekem abban engedelmesnek kell lennem, vagyis meghallom a hívást, és elindulok. Ugye a tékozló fiú történetében ugye a disznók vájánál van az a pont, ahol nem csak elmélkedik, gondolkodik, hanem ebből egy felismerés támad, és azt mondja, hogy én elindulok haza az atyai ház fele. Lehet, hogy eddig szépnek, meg jónak tűnt az, amit itt csináltam, de ennek a vége botrány lett, meg kudarc lett, elindulok haza az atyai ház fele. És milyen döbbenetes, ugye, hogy ott pedig is az atya már várja őt, és ugye ebben a történetben is mennyire szépen kicseng a Lukás 15-ben, ugye a tékozló fiú példázatában, és hogy Isten várja. A tékozló gyermeket várja a hazatérőt, és mivel, ugye, azt mondja, vágjátok le a hízott borjumat, meg készítsétek elő az ünnepi ruhát, mert ez az én fiam, aki meghalt, de feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Milyen hallatlan nagyszerűség ez, engem egyszer úgy megérintett egy gondolat, nem tudom már ki írta, egy igehirdetési előkészítőben olvastam egyszer, hogy Isten nem szemtelenül nézi kívülről azt, hogy mi hogyan szenvedünk, hanem az, hogy bennünk megvan a vágyakozás, és elindulunk az atyai házba, ez a gyönyörű szemléletes képpel írja le, hogy az atya ott állt már a kapuban, onnan szemlélte, onnan szemléli, várja minden nap, hogy mikor érkezik meg a tékozló gyermek haza, és azt mondja, hogy vár bennünket a tékozlásunknak a rongyaiban, hogy átölelhessen bennünket, hogy megtisztíthasson. Mennyire szép ez a kép, sokszor elgondolkoztam azon, hogy bizony a tékozlásomnak a rongyai. De nem csak a öltözetről van szó, hanem azok a lelki rongyok, amelyekkel sallangosan ugye odatér az ember, hogy aztán Isten megtisztítsa, az úrvacsora közösségében bocsánatot adjon, és új életben tudjunk járni. Hogyan történik meg ugye a változás a tékozló fiú életében is, hogy az egyensúly, ami addig úgy tűnt, hogy egyensúly, egyszer csak felborul, és azok az értékek, amelyek voltak a tékozló fiú életében, egyszer csak elhalványult, elfakult, szemérmetlen hitvány értékké válnak az életben, és egyszer csak Isten lesz, aki a dolgok helyébe kerül, ő lesz, aki mindennél magasztosabb lesz, ő kerül mindennek a központjába. Ezt nevezi a Biblia, ugye, megtérésnek. Aztán a történetünknek egy momentuma még, amiről szeretnék beszélni, hogy milyen érdekes, hogy arról is beszél ugye az ige, hogy a kegyelmet nem éppen azok kapták meg, akik a legalkalmasabbak és a legméltóbbak rá. Itt ezen a ponton már, mikor Jézus kiélezi ezt a történetet, már ott nagyon jól tudják a hallgatóság, az oda sereglet farizeusok és írástudók, hogy ott róluk szól a történet, hogy ott Izrael elmulasztott lehetőségéről szól majd a történet. Arról, hogy megölik a prófétákat, és a fő prófétát, ugye a názareti Jézust is odaszegezik a keresztre. A kegyelmet nem éppen azok kapják meg, akik azt megérdemlik. Luther így ír erről egyszer, aki a maga érdemeinek és erényeinek díszruhájában feszít Isten előtt, az nem számíthat kegyelemre. Aki a maga rongyaiban jelenik meg ott, annak Jézus adja az ő fehér ruháját, az ő kegyelmét. Milyen értelmes és tiszta gondolatok ezek, ugye, az előbb elmondott dolgoknak, érdemek, erényeknek a díszruhája, melyben megjelenünk, vagy pedig a magunk kopottságában, szürkeségében, a magunk gyolcsaiban, hogy Isten öltöztessen fel bennünket, tisztítson meg bennünket a bárány vérével, és adja számunkra az új életnek a lehetőségét. Egyszer egy kisfiú így nyilatkozott, vagy így kérdezte meg egy lelkésztől, egy bibliaórán, egy gyermek bibliaórán, hogy csak úgy az utcáról is be lehet kerülni a mennyországba? Milyen érdekes, testvérek, a kérdés. Csak úgy az utcáról? Igen. Meg onnan a keresztről is. Ez... Semmi rosszat nem követett el, mi méltón vagyunk ott a kereszten, de ő semmi rosszat nem. Tehát Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. És mit mondott Jézus? Te ma még velem leszel a paradicsomban. Testvérek, ez nem majd ott fog eldőlni, a jóságos Istennek a munkája lesz. Jóságos Istennek a munkája, de nem ott dől el. Hogy te ott leszel vele, itt dől el. Itt dől el a mindennapokban, hogy vele maradt, vele leszel a paradicsomban, vagy sem. Két-három mondatot szeretnék még mondani, és aztán befejezem, testvérek, ezt a hosszúra nyúlt igehirdetést. Remélem, hogy azért sikerült belőle morzsákot összeszedegetnünk, és magunkkal vinni. Azt mondja az ige még, testvérek, hogy mennyire fontos az, hogy nem elegendő pusztán az, hogy meglegyen bennem a vágyakozás, nem elegendő az sem, hogy elinduljak az atyai házba, hanem ahogy Jézus mondja, nem mindenki megy be az ő országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az ő atyának az akaratát. Tehát nem elég pusztán vágyakozni, nem elég pusztán elindulni, hanem azt szerint kell élni. Vagyis törekedni arra, őszinte szívvel vágyódni arra, hogy Uram, te elkezdted bennem a munkát, de én is szeretnék teljes szívemből, vágyódom arra, hogy megváltozzon az életem. Hogy más emberré legyek. És ez lehetséges, testvérek, ez nem csak gyermekkorban lehetséges, ez nem csak egy naív, infantilis gyermeki hitnek a kisugárzása, ez lehetséges, és meg is történik 50, meg 70, meg 90 éves korban is, hogy egyszer csak az ember megérti Isten igényének az üzenetét, és azt mondja gyermeki lélek, hogy Uram, szeretnék olyan lenni, amilyenné te szeretnél engem formálni. Az evangélium, testvérek, nem pusztán csak abból áll, hogy Isten szeret és hív téged, és hogy meg akar ajándékozni, hanem így folytatódik, testvérek, tehát ez kettős pont folytatása, hogy miután ajándékának a részese lettél, lehetőséged van arra, hogy megváltozz, hogy új emberré legyél, akit Isten valóságos szentségben és romolhatatlanságban teremtett. Itt egy rövid történet, csak ugye Zákeusnak a története, testvérek. Zákeus életében nem arról volt szó először, hogy Zákeus elmegy és azt mondja, hogy akit megkárosítottam, odaadom neki a vagyonomnak, a megkárosított összegnek a négyszeresét, meg vagyonomnak a felét szétoztam a szegények között, vagyis lenullázom magamat, hanem mi történik? Hogy először szeretne találkozni Jézussal, és Jézus betölti ezt a vágyakozását. Először találkozik az élő názáreti Jézussal, aki lehívja őt onnan a fáról, aki betér hozzá, aki vele vacsorál a megáttalkodott bűnössel. Ezzel kezdődik Zákeusnak a változása. És Zákeus pedig megérti, hogy Isten mit kíván tőle. Jézus mit kíván tőle. Anélkül, hogy Jézus bármit is mondott volna, nem azt mondta, hogy Zákeus, gyere le, bemegyek hozzád, vacsorázunk, de tudod, hogy ennek meg lesz az ára. Nem tudod, majd azt elrendezned kell a dolgokat. Jézus azt mondja, gyere, mert ma nálad kell vacsoráznom. Veled kell asztal közösségben lennem. És Zákeus pedig megérti, hogy mit kíván tőle az Úr. Mikeás próféta könyvében az egyik kedves igém, olyan sokszor szoktam magamnak mondogatni, ugye Mikeás 6-8-at, amit hallhattunk testvérek, tehát hogy mit kíván tőlünk az Úr? Éljünk törvény szerint, törekedjünk szeretetre, legyünk alázatosak Istenünkkel szemben. De jó lenne legalább a jövő héttel legalább az egyiket megtartani. Mind a hármat az már isteni ajándék, kiváltság lehetne. Testvérek, igen, hadd zárjam le ezzel az ige hirdetésemet, ezzel az utolsó harmadik mondattal, hogy Isten ruhát ajándékoz nekünk. Egy olyan ruhát, amely a Jelenések könyvében így olvassuk, hogy egy fehér ruha, egy megmosott és kifehérített ruha a báránynak a vérében felkészít bennünket arra az örömteli ünnepre, amely majd ott az Isten országában teljesedik ki. Tiszta ruhát ad ránk, ami a Jelenések 19.8-ban a szentek igaz cselekedeteit jelenti. És így áthatjuk azt az Istent, aki ma is, most is meghív bennünket az ő vacsorájára, hogy megtisztulva áthassuk az irgalmas szeretetet a megterített asztal közösségében. Amen. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy a te igéd olyan gazdag, olyan sok mindent szeretnél a mi szívünkre helyezni, de igazából a legfontosabb az, hogy te magad vagy a szeretet, hogy te hívsz magadhoz. Olyan jó, hogy magadhoz hívsz. Olyan jó, hogy abban felismerhetjük a mi életünknek a fonákságait is. És olyan jó, hogy a veled való találkozásban te megelégítesz bennünket, helyreállítod a mi életünket, és elindítasz bennünket a követés útján, az alázatnak, az engedelmességnek, a veled való együttjárásnak az útján. Áldott légy, Urunk, ezért. Amen.